Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Azok közé, a tudósok közé tartozik, akiknek a munkásságát nehéz egyetlen tudományterület keretei közé szorítani. Hivatalosan művészettörténész és iranista. De ez a két megjelölés önmagában nem írja le azt a szellemi teret, amelyben mozog. Kutatásai egyszerre szólnak Perzsia, majd Irán művészetéről, történelméről, identitásról, diplomáciáról, vallásról és civilizációk találkozásáról. Pályája során olyan kérdéseket tett fel, amelyek túlmutatnak egy-egy korszak vagy műtárgy elemzésén. Valójában azt kutatja, hogyan találkoznak és formálják kölcsönösen egymást a különböző kultúrák. Márpedig Perzsia évszázadokon át összekötötte keletet és nyugatot. Kutatásainak egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A kultúrák közötti határok jóval átjárhatóbbak, mint azt a nemzeti történetírások gyakran sugallják. Ez a hozzáállás különösen értékes egy olyan korban, amikor a kulturális különbségek gyakran konfliktus forrásként jelennek meg, miközben épp a közös pontok lehetnének sokkal fontosabbak. Köszöntöm Önöket, Herceg Tibor vagyok. Vendégem Szántó Iván, orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense, akinek munkásságát idén Széchenyi díjjal ismerték el. Biztos, hogy sokan ismerik az ön szakterületét, a szakmáját. Ugye 1700-as évek végén, 1800-as évek elején kezdődött el az orientalisztikának a kialakulása. Vámbéri Ármin neve, Kőrösi Csoma Sándoré, azt gondolom sokak számára ismerős. Amit és ahogy ők kutattak, mennyit változott a következő 200 évben máig?
Én azért nem vagyok annyira biztos benne, hogy sokan ismerik. Én sokszor kényszerülök arra, hogy megmagyarázzam, hogy mi ez az iranisztika.
Akkor itt a lehetőséget.
Így van, tehát az ilyen lehetőségek azok mindig örömteliek, mert lehetőséget adnak arra, hogy megismertessük ezt a egyébként nagyon szép szakmát és tudományterületet. Természetesen sokat változott, és egyébként nem is velük kezdődött, hiszen a mi egyetemünkön, az Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjében, még a nagyszombati időkben már tudunk arról, hogy voltak, akik tudtak perzsául a 17. században. És ez a nyelv az, amely körül kialakult maga az iranisztika, ami azért több, mint csak a nyelvvel való foglalkozás.
Ön iranisztikát említ, én orientalisztikát, akkor ami ugye egy tágabb, kvázi keletkutatás, de már Afrikát is értik alatta időnként, akkor ebből indult, tehát a régi, ókori, egykori Perzsiának a kutatásából ez a szakterület?
Mondhatjuk, hogy igen, és két részből áll. Az egyik az a nyelvnek a megismerése, megismertetése, elsajátítása és alkalmazása, a másik pedig a különböző, elsősorban ókori, görög-római szerzők által örökül hagyott szöveges források alapján az ókori, majd aztán a középkori, az iszlámkori Perzsia történetének, kultúrájának, vallásának a megismerése.
Mi a célja ennek a hivatásnak? Mit szeretnének megmutatni, átadni?
Az iráni világ, hogyha csak magát, a mai modern államot nézzük, az is egy közel 100 milliós társadalom és ország, de a tágabban értelmezett iráni világ az ennél jóval nagyobb. Tehát egy hatalmas nyelvi és kulturális közösségről van szó, időben pedig hát minimum 2500 éves államiságról beszélünk, de én azért ennél is tovább mennék. Tehát én úgy gondolom, hogy ez elegendő matéria ahhoz, hogy méltó legyen arra, hogy itthon is, nálunk is legyen egy kicsi, de azért nagyon eltökélt közösség, amelyik ennek a civilizációnak a megismerésére adja a fejét.
Mi fogta meg Perzsiában? Most a régies nevét használom, ugye Irán 1935-től létezik ezen a néven.
A régi Perzsia fogott meg, nem a modern Irán. Ugye azt lehet mondani, hogy ez is kicsit, amit az előbb mondtam, a gyakorlati és az elméleti megközelítés, ez hasonló, hogy van, akit a modern Irán hoz ide, az, ami tetszik vagy nem tetszik, de Irán körül történik napjainkban is, és vannak azok, akiket pedig kifejezetten az a bizonyos 2500 évnek valamelyik korszaka motivál, ami nem jelenti azt, hogy ne legyen szükség arra, hogy figyeljen az ember arra is, ami mostanában Európában történik, ami egyébként nem független attól, ami az elmúlt évezredekben történt.
Én, ha keletre gondolok, akkor alapvetően a mesék, filmek, rajzfilmek voltak, amik először megmutatták, hát ugye az 1001 éjszaka meséi, amit arabnak tartanak, de hát alapvetően nagyon sok benne a perzsa vonatkozás. Már csak azért is, mert ugye Perzsia akkor azokat a területeket is magába foglalta.
Így van, ugye a kalifátus, az Abbászida kalifátus, ami igazából a iszlám előtti perzsa birodalom területén jött létre.
Tehát a bagdadi kalifa, ami ugyan kalifa, Irak, de akkor még
akkor még az a perzsa birodalomnak a területe volt, mielőtt egyáltalán Irakról, vagy akár igen, a kalifátusról beszélhetném. Pontosan ez a helyzet, hogy az ismeretlen kelet az, ami megfogott, mert az ismeretlent az ember szeretné megismerni. Voltak olvasmányélményeim, ezek alapján még inkább elbizonytalanodtam, és pontosan ez a határozatlanság, ez az ismeretlenség volt az, ami engem elindított. Tehát nem az, hogy már tudtam valamit, hanem az, hogy úgy éreztem, hogy még semmit nem tudok, és az egyetem arra való, hogy az ember abban elmélyülhessen, amiről semmit nem tud. És azt gondolom, hogy a hozzáállásom az nem feltétlenül volt nagyban különböző attól, ami általában az európai emberben megvan, vagyis hogy a keletet azt eleve egy nem csak ismeretlen, hanem megismerhetetlennek tartja, és megismerhetetlen mi voltában ismeri. Hívogatja, de igazából a mélyére nem enged be bennünket, és mai napig sem vagyok meggyőződve, hogy ebben ne lenne valamennyi igazság.
De azért nagyon vonzó világ ez.
Ó, természetesen, az ember az folyamatosan próbálja megismerni, közben rengeteg új rétegét ismeri meg ennek a világnak, és közben a kérdések is egyre számosabbak lesznek, tehát amennyi kérdésre úgy érzi, hogy már tudja a választ, annyival több újat kap cserébe, hiszen itt valóban minden, ami fölvetődik, amögött évezredek, kultúrák, civilizációk sokassága egymás a rétegződése húzódik meg, és ezt egy ember öltő alatt egy ember nem fogja tudni fölfejteni.
Azt írta nekem, hogy Európa és a titokzatos Perzsia kapcsolatát nagyon jól kifejezi az ön számára Aladdin kísérő zenéje, ami Carmille zené.
Ez egy 20. század elején született színpadi kísérő zene, és ezt már azelőtt ismertem, hogy egyáltalán a iranisztikával kezdtem volna foglalkozni, és éppen azért gondoltam ideillőnek, mert azt a európai megközelítésmódot szemlélteti, ami az enyém is volt, a Minil zené is ebben az esetben, vagyis hogy úgy véli ismerni a keletet, hogy közben nem ismeri.
Feltételezünk egy csomó dolgot?
Így van, tehát van egy előismeretünk arról, hogy a kelet az megjelenhet lelki szemeink előtt a maga varázsszőnyegeivel és dzsinnyeivel, és ez maga a valóság. Tehát a mese az maga a valóság. Természetesen, amikor aztán az ember eljut oda, akkor szembesül azzal, hogy ebből mennyi az igaz és mennyi nem. Nagyon kevés.
Milyen volt az igazi Perzsia?
Az egykori Perzsia, és mondhatnám, hogy bizonyos szempontból a mai is, az egy rendkívül sokrétű, nagyon összetett, nagyon gazdag civilizáció, ma is az. Azt mondhatom, hogy a mi modern világunk része, sokszor úgy tűnik, mintha nem lenne a része. Én magam is, amikor ott járok, néha úgy érzem, hogy nem egészen ugyanabban a dimenzióban vagyok, mint amikor máshol, nem feltétlenül itthon, hanem bárhol máshol vagyok. Tehát ez egy civil civilizáció, ami azt jelenti, hogy a maga saját játékszabályai érvényesek benne, amiket az ember vagy elfogad, vagy nem, de ha ott van, akkor kénytelen elfogadni, megismerni, átvenni, amennyit tud belőle. Érzékeli, ott járt akkor az ember, hogy lépést is tart a modern világgal, napjaink világával, ugyanakkor a saját ritmusa szerint halad, és ezek a ritmusbeli, szemléletbeli különbségek olykor összeütközésekhez vezetnek, hiszen ezt látjuk most is.
Ütközik a nyugati és a keleti kultúra és életmód, életrend ebben az értelemben?
Így van, és azt mondhatom, hogy mivel Irán viszonylag keveset vett át más országokhoz képest, különösen olyan országokhoz képest, amelyeknek magukkal létrejötte is sok esetben így vagy úgy, de nyugati közreműködés is szerepet játszott benne. Tehát ezekhez képest sokkal inkább megőrizte a saját szabályrendszerét, és ennek a hozzáigazítása a világ többi részéhez, az nem megy súrlódások, néha ennél súlyosabb összeütközések nélkül. Tehát itt mindig ki kell alakulnia annak, hogy hol van a határa annak, ami már nem a perzsa világ, és meddig terjeszkedhet az, amerre a perzsa világ igyekszik a saját elképzeléseinek megfelelően terjeszkedni. Ez így működik.
Tehát, ha jól értem, akkor tulajdonképpen ön azt mondja, hogy nem kell megfeleltetni egyiket a másiknak, hanem el kell fogadni, hogy olyan, amilyen.
Így van, a világunk az összetett, és maguk a modern határok, ahol minden elvágólagos az iráni civilizációval, modern idők előtt nem lehetett tudni, hogy hol ér véget. Lehetett tudni, hogy körülbelül merre felé keresendő a közepe valamelyik perzsa birodalmi fővárosban, de ebből is több volt. És aztán, ahogy attól távolodunk, nyilvánvalóan egyre több más hatás érvényesült, de azért a perzsa civilizációnak a hatásai azok nagyon messzire hatnak. Ebbe a világba, ebbe a kulturális körbe beletartozik Magyarország is. Tehát a magyar nyelvet, ha például tekintjük, észre kell vennünk, hogy a magyar nyelv kialakulása, szókészlete, szókincs az nem függetleníthető a perzsa civilizációtól, mert a szó kincsünkben, fogalomkészletünkben, annak ráadásul nagyon mély rétegeiben ott vannak ezek a hagyományok. Fordítva ez kevésbé mondható el.
Mit szeret, mit értékel ebben a világban? Mit az, tanulhatunk tőlük?
Az, hogy rendkívül gazdag, rendkívül szövevényes, és mindig van benne egy újabb, kicsit Aladdinhoz visszatérve, egy újabb rejtekajtó, egy újabb elhúzható szikla, amely mögött újabb távlatok nyílnak meg, amelyekben végső soron az ember saját múltját, saját magát ismeri meg, mert végső soron egy kutató is valahol a szűkebb és tágabb környezetét is igyekszik megismerni, még akkor is, hogyha látszólag valami nagyon távolival foglalkozik.
Ha már Aladdint említette, hogy a valódi Perzsiát nagyon jól megmutatja a perzsa cimbalom, a szantúr hangja, Nagyid Kiánitól.
Nagyid Kiáni, igen, ő a szantúrnak, a perzsa cimbalomnak a amelyik egy klasszikus perzsa hangszer, tehát egy az udvari zenének, nem a nép zenének, hanem az udvari zenének a hangszere, az egyik legnagyobb mestere. Volt szerencsém többször személyesen is hallgatni a játékát, és valóban azt mondhatom, hogy ez a zene reprezentálni képes azt, ami a perzsa kultúrát a zenében jellemzi, amiről leginkább azt mondhatom el, hogy abban is van egyfajta, ha úgy tetszik, ellenállás az európai hagyományokkal szemben. Vannak olyan irányzatok, amelyek a hagyományos perzs zenét inkább közelítenék a akkordokra, a harmóniákra épülő európai zenéhez. Kiáni nem ezek közé tartozik, tehát ő megmutatja azt, hogy milyen az a perzs zene, amelyik igazából egy improvizatív, egy modális zene, vagyis olyan elemekből áll, amelyek egyfajta szókincset feltételeznek, amit nem egy zeneszerző alkot meg, hanem eleve adott, és éppen ezért ebben a zenében nincsenek olyan értelemben nagy zeneszerzők, mint az európai hagyományban mondjuk egy Johann Sebastian Bach, hanem itt a zene közvetlenül a személytől függetlenül vezet át minket, hallgatókat egy transzcendes világban, ahol nem jelenik meg zavaró tényezőként a szerző.
ismerjük az igazi Perzsiát. Csak egy adalék. A magyar állam, a honfoglalás még meg sem történt, amikor ők gyakorlatilag az akkori világ legkorszerűbb közigazgatását, úthálózatát hozták létre. Miközben innen nyugatról kvázi a keletet időnként lesajnáljuk, hogy elmaradottabb nálunk.
Hogy mennyire ismerjük, azt mondhatnám, hogy mennyire ismerjük félre Perzsiát, leginkább konfliktusokon keresztül ismerjük sajnálatos módon, és ez nem változott az elmúlt évezredekben. Görög-perzsa háborúk Hérodotosz idejében, vagy akár a Nagy Sándor háborúk idejében is egy ilyen időszakot jelentettek, és hát napjainkban is ez a helyzet, amikor pedig nincsenek ilyen konfliktusok, akkor pedig valahol ott van a háttérben. Hozzá kell tennem viszont, hogy voltak időszakok, például a magyar történelemben is, amikor a Perzsa Birodalom és az az ország, amelyiknek része volt Magyarország is, jelen esetben a Habsburg Birodalom, a szövetségesként tekintett egymáshoz. Például az oszmán háborúk idején az akkori Szafavida Birodalom, az volt akkor Perzsia, egymással szövetkezve próbálta a harapófogóba szorítani az oszmán birodalmat, és nem is teljesen eredménytelenül. Bocska Istvánra gondolok. Erdélyi fejedelem és Felső Magyarország fejedelmeként, ugye oszmán szövetségesként azzal a Habsburg Birodalommal is szembe került, amely egy magyar követet küldött Perzsiába. Ez nem kedvezett a bocskai szabadságharcnak, amelynek ugye tárgyi emléke az a híres bocskai korona, amelynek nem csak a türkizei származnak Perzsiából, hanem a dobozának, ami ugye a koronával együtt ma a bécsi kincstárban található, a dobozának a sejem borítása is, méghozzá a kor egyik legszebb fennmaradt sejme, amivel éppen egyébként mostanában azért foglalkozom, mert a Harvard Egyetemen előkerült annak egy nagyon érdekes másolata, egykor Magyarországon található kézirat kötéseként, és az ottani kollégákkal foglalkozunk éppen ezzel. A koronát az oszmánok adhatták ugye Bocskainak, a doboza viszont már utólag a Habsburg-Perzsa szövetség jeleként nyelte el az a doboz a koronát, miután többet már nem használták, és hadd tegyem ehhez hozzá, hogy ugye van egy nagyon szép másolata a bocskai koronának Hajdúszoboszlón, ahonnan a nagyapám révén én is származom, és hát nem gondoltam volna fiatal koronát, hogy ilyen összefüggések formájában is hát a bocskai koronával kapcsolatba fogok kerülni, lám az iranisztika erre is alkalmas.
Vannak olyan tárgyak, amikkel amikor találkozik, akkor ilyen dolgokat fedez fel? Mi valószínűleg észre se vennénk, de amikor ön néz rá ezzel a háttértudással, sok mindent meg lehet tudni. Vannak közös pontok az iráni történelem és kultúra, illetve akár a magyar történelem és kultúra között, ezen kívül még?
Rengeteg van. Nincsen olyan korszak, amikor ne lenne. A honfoglalás kora előtti korszakoktól kezdve egészen a középkoron át, magában az oszmán birodalmat is. A perzsa nyelv nagyon fontos szerepet játszott, a perzsa irodalom nagyon fontos szerepet játszott, és hát az utána következő időszakokban, amikor már a modern tudomány kialakulásáról beszélünk, a 18. századtól kezdve azt mondhatom, hogy ebbe az európai tudományosságba Magyarország nagyon alaposan kivette a részét, csak ha perzsa nyelv és irodalom megismerés kapcsán olyan neveket említhetnék, mint Revicki Károly, vagy éppen Csokonai Vitéz Mihály. Kevesen tudják, hogy fősen Csokonai esetében, hogy tudományos igénnyel foglalkozott a perzsa nyelv és költészet kérdéseivel. Európában azt mondhatnám, hogy szinte elsőként. És ezek a felfedezések, ezek az újra felfedezések azok, amik igazából a szépséget adják ennek a területnek. Még egyszer mondva, hogy nem kell feltétlenül mindjárt Perzsiáig mennünk, elég a magyar irodalom különböző fertájain szétnézni, hogy meglássuk ezeket a közös kapcsolódási pontokat, mert ezeknek a száma is szinte végtelen. A középkori irodalomtól kezdve, mondjuk Balassi Bálintól kezdve, egészen a modern kortárs irodalomig, mondjuk Hajnóczi Péter munkásságára gondolok például, csak hogy mondjuk Balassitól időben és más szempontból is távol álló példát említse.
Nekem van egy iráni származású barátom, és ő meséli, hogy társadalmi szinttől függetlenül sok száz éves költők verseit tudják fejből, és idézik is, sőt, ilyen játékokat játszanak, hogy valaki befejezi a verset, akkor utolsó szóval kell kezdeni el a másiknak egy másik versét. idézetet.
A perzsa kultúra az egy nagyon irodalom és sok esetben vers-centrikus kultúra, amelynek a megismerése nélkül ehhez a kultúrához nem is lehet közel jutni, ha csak a költőkre gondolunk, Háfizra, Szádira, Rúmira. Rúmia 13. századi Anatóliában, az akkor Törökországgá váló bizánci birodalomban élt, és amennyire én tudom, jelen pillanatban az egész világon a legnagyobb példányszámban eladott költő, bármelyik korszakot tekintve is, és azt mondhatnám, az egész világot tekintve. Sokszor úgy érzem, hogy ez a mi egyik nagy kihívásunk is iranistáknak, hiszen a mi mai korunk itt Európában azért egyre kevésbé az irodalomról, a könyvekről, régi szövegekről szól, márpedig Iránban ez a mai napig is még nagyon elevenen él. A művelt irániak számára a saját múltbeli irodalmi emlékek azok nem is a múltnak a részei, hanem a mindennapoknak a részei, miközben egyébként adott esetben az európai kultúrának is a részei. Nekem vannak olyan iráni származású kollégáim európai egyetemeken, akiknek ugye mondjuk a lánya hegedű virtuóz, és az általam is nagyon kedvelt, kevéssé ismert európai barokk szerzőknek a nagyon avatott tolmácsolója, miközben ugyan ő ezeket a ezer éves költőket is hosszasan tudja fejből idézni. Leila Shaiegről van szó, akinek édesapja ugye a Genfi Egyetem történész professzora, és az iráni történelemnek egy nagyon jól ismert kutatója, az ő lánya pedig Miszlivecsek hegedű versenyeinek a egyik legnagyobb interpretátora jelenleg.
Az, hogy most, hogy formálódik Irán élete, mennyire befolyásolja az iszlám? Ugye a régi Perzsiának nem az iszlám volt az eredeti vallása, de hát most már az egyik legerősebb és legkeményebb, ugye a síta irányzaton belül mondhatjuk azt, hogy iszlám ország, sőt, iszlám köztársaság.
Irán magában az iszlámon belül is egy nagyon sajátos helyet foglal el, nagyon különutas iszlám, azért az az iráni iszlám, és abban léptennyomon fölfedezi azt a bizonyos régi Perzsiát, mert benne él az iráni iszlámban a évezredek perzsa hagyománya. Másrészt pedig azt is hozzátenném, hogy egy olyan iszlám civilizáció foglalta el és vonta a hatókörébe a perzsa birodalmat, amely maga is vadonatúj volt akkor, és együtt fejlődtek. Tehát igazából legalább olyan mértékben formálta át Perzsia az iszlámot, mint amennyire az iszlám formálta át Perzsiát. És hát ugye Avicenna a példája annak, hogy a legnagyobb muszlim tudósok, azok nagyon gyakran ugye perzsák voltak, és ők az iszlám világ adta új lehetőségekkel élve tudták a tudásuk elterjeszteni akár olyan térségekben is, ahová az iszlámnak a terjeszkedése nélkül nem jutott volna el az a tudásuk, amelynek nagyon sok eleme egyébként nem az iszlámhoz kötődik.
Most, amikor figyeli, hogy mi történik a világban, ugye háborúra gondol, milyen érzéseket vált ki önből, hogy van egy ország, amit ennyire szeret, közben ilyen helyzetekbe keverednek?
Természetesen ez elszomorít mindannyiunkat. Nem feltétlenül mondhatnám azt, hogy meglepetésként érik ezek a újabb és újabb rengés hullámok az iranistát, hiszen mi folyamatosan ebben a légkörben vagyunk. Tehát amióta én elkezdtem ezt a területet, azóta mindig a levegőben lóg a következő háború, mi ehhez valamilyen mértékben hozzászokunk, ahogy az irániak is hozzászoknak ahhoz. Szinte a mindennapjaik része az, hogy holnap vagy holnap után lesz-e a következő háború. Mondjuk az is igaz, hogy eddig mindig úgy volt, hogy úgysem lesz, mert az mindig csak holnap után van, aztán egyszer csak bekövetkezik. Nekem ugye nagyon sok ismerősöm, egyel közel mondhatnám, rokonaim is élnek Iránban, és hát ugye nagyon sok múlik azon is, hogy éppen hol vannak. Irán egy hatalmas ország, sok területen közvetlenül nem érintett a lakosság, Teheránnak bizonyos frekventáltabb helyein annál inkább, de az élet nem állt meg, az emberek munkába járnak, van épp elég egyéb gondjuk is, infláció, alapvető cikkeknek a beszerzése, gondolok itt gyógyszerekre, szankciók alá esik nagyon sok minden, tehát az élet háború nélkül is nehéz, ezt nem könnyíti meg a háború, de valamilyen mértékben azt mondhatjuk, hogy az európai embernél sokkal inkább hozzá szoktak ezekhez a nehézségekhez. Sokszor úgy látom, hogy minél távolabb vannak külföldön, annál jobban megrendíti őket, míg akik viszonylag közel vannak hozzá, tehát magában Iránban, ők jobbat nem tehetnek, összeszorított foggal, ha kell, de el kell tűrniük, azt van, és bíznak abban, hogy egyszer ez a korszak is véget ér, és majd valami jobb veszi a kezdetét.
Az a mondata felkeltette a figyelmemet, hogy akár rokonai is élnek Iránban. Van családi kapcsolat?
Igen, hadd mondjam el, hogy még a feleségemet is az iranisztikának köszönhetem. Teherán az egy hatalmas város, amikor valahonnan valahova el kell jutni, akkor általában nagyon hosszú taxizások árán teheti ezt meg az ember. Az egyik ilyen alkalommal, ez egykori császári palotából mentem éppen annak a könyvtárából kéziratok tanulmányozása után. Ültem be egy taxiból, általában nem egy magában ül az ember, hanem másokkal együtt, és ilyen esetekben elindul egy beszélgetés. Akivel ez a beszélgetés elindult, ő mondhatnám egy későbbi közös ismerős, akinek már akkor is volt egy ismerőse. Ugye névjegyet cseréltünk, és aztán el is felejtettem volna az illetőt, amikor ez a bizonyos majdani közös ismerős, aki időközben Budapesten kezdte meg tanulmányait, megkeresett engem, hogy attól a utitársamtól hozott valamit. Igazából azóta sem derült ki, hogy pontosan mi volt az, amit hozott, viszont az illető ma a feleségem.
De ez egy nagyon jó történet. Perzsiának így fogalmazott, van európai öröksége, ami átkerült hozzánk. Esetleg úgy épült be, hogy nem is tudjuk, hogy onnan származik. Ezt most egy zeneszámmal illusztráljuk, Grobner, Antiochos és Szatoliké.
Részben azért is válogattam kicsit kevésbé ismert zenéket, mert ez az egyik nagy szerelmem, a zene, és általában azokat a nagyokat igyekszem felfedezni, újra felfedezni, akiket már elfelejtettek. Kicsit ez jellemzi Perzsiát magát is, egy nagy kultúra, amit mindig újra föl kell fedezni, és vannak nagy zeneszerzők, akiket újra föl kell fedezni. Graupnernek ez a kb. 300 évvel ezelőtt írott műve, ez egy perzsa királyról szól, akinek a fia, mint kiderül, szerelmes, ezt nem lehet tudni, csak azt lehet tudni, hogy ő beteg. És a görög orvos utána jár a dolognak, és ő a pulzusát vizsgálja a hercegnek, és megállapítja, hogy akkor támad erős szívdobogása, amikor az apjának a új, ifjú felesége is a közelben van, ő a Stratoniké, és hát megállapítja, hogy a betegség az nem testi, hanem lelki eredetű, a szerelem betegségéről van szó, és hát ezen aztán a apa Szeleuk annyira megindul, annyira megindítja. A szerelemnek ez a rejtett színvallása, és ugyanakkor a lojalitás, amivel nem vallotta be ezt, hogy nyomban hozzáadja feleségül a saját ifjú feleségét, és egyúttal az királyságot is átadja Antiochosnak. És egyébként az érdekesség az, hogy ez a történet később is megjelenik az iszlám korban is. Avicenna is egy nagyon hasonló orvosi diagnózist állít föl egy muszlim fejedelemnek a fiával kapcsolatban, ami azt mutatja talán, hogy ezek a motívumok, ezek a hellenisztikus görög óperzsa eredetű motívumok, ezek túlélnek az iszlám korban is, de talán azt is mutatják, hogy az emberi természetnek azért az alapvonásai is nagyjából változatlanok.
Vendégem volt az idén Széchenyi díjjal elismert Szántó Iván orientalista művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi docense. Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Herceg Tibor.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Nagykanizsán FM 90,2. Rádió Színház.
A 15 éves kapitány. Verne Gyula regényének rádióváltozata. Első rész.
Mrs. Weldon, remélem nem csodálkozik, ha kijelentem, hogy csak is a saját felelősségére utazhat a Pilgrimen.
Miért, kapitány úr?
Mert egy ilyen bálnavadász hajó nem nyújtja azt a biztonságot és kényelmet, amit egy személyszállító gőzös. És Új-Zélandtól San Franciscóig igen hosszú az.
Azt hiszi, Hull kapitány, hogy a férjem, ha itt volna, egy percig is habozna feleségével és gyermekével saját hajójára szállni.
Nem, asszonyom, ezt nem hiszem. A Pilgrim jó hajó. Bár ebben az évben sikertelen volt a vadász útja, de...
Tavaly pedig igen sikeres. Kedves kapitány, ne legyen elégedetlen.
Asszonyom, én nem szeretném, ha az ön megszokott kényelme és...
Csak nem képzeli, hogy én ilyesmivel törődöm.
De... Hát önnel van a kisfia, és a nagybácsikája, Benedek úr is, és...
Ó, Jack, remekül fogja magát érezni. Hiszen ezen a hajón szolgál nevelt fiunk, Dick, akit úgy szeret, mintha a testvére volna. És Dick is őt.
Dick úgy beszél önről, mintha az édesanyja lenne. Imádja önt, és Weldon urat is.
Az árvaházból hoztuk ki, és úgy neveltük, mintha a gyermekünk lett volna. Most még ugyancsak hajósinas, de...
De nem akármilyen. Ezt őszintén mondhatom.
Néhány év múlva valamelyik hajónk kapitánya lesz.
Meg is érdemli a fiú.
Férjem szerint a Pilgrim remek vitorláshajó. És Hull kapitány nem csak a leghűségesebb embere, hanem a legjobb tengerésze is. Így hát természetes, hogy örömmel szállok ennek a hajónak a fedélzetére, hogy hazatérhessek San Franciscóba, ahol a férje már türelmetlenül vár bennünket.
Mrs. Weldon, ezek után nekem nem lehet más dolgom, mint kiadni a parancsot. Horgonyt fel!
Nos, Di?
Igen?
Minden rendben van?
Mm. Az egyenlítő járatok is én nyugat felé térítették a hajót, de különben jó iramban haladunk. Úgy örülök, hogy asszonyom úgy döntött, velünk tér azon. Végre ismét sokat együtt lehetek Jackkel, és természetesen önnel.
Mennyi könyved van? Látom, sokat olvasol.
Csupa szakkönyv, hajózás, matematika, ilyesmi.
Akkor elárulok valamit. Ha megérkeztünk San Franciscóba, egy ideig nem szállhatsz hajóra.
Miért? Én annyira szeretem a tengert, és Hull kapitánytól rengeteget tanultam, és a kapitány is azt mondta, hogy...
A tengerészeti főiskolán még nála is jobb szakemberek fognak tanítani.
Ez igaz?
Igaz hát. Főiskolára küldünk.
Én annyira boldog vagyok.
De ez titok? Majd lepődj meg, amikor a férjem közli veled.
Jó. Mama, gyertek gyorsan!
Mi történt, Jack?
Látok valamit!
Csak nem egy bálnát!
Ott! Arra nézetek!
Hajóroncs! Kapitány úr! Jobbra előttünk hajóroncs!
Valóban! Kitűnő szeme van, Jack úrfi!
Mindenki a fedélzetre!
Itt vagyunk, kapitány! Mi történt?
Jobbra hajóroncs! Mentéshez felkészülni!
Mindenki a fedélzetre jött, kivéve azt a szakácsot, azt a sötét képűt. Hogy is hívják?
Negoró. Most fogadta fel a kapitány. Jó szakács, de zárkózott, magának való ember.
Nekem valahogy nem tetszik.
Jól főz. A többi nem érdekes.
Horton, irány a hajóroncs!
Értettem, kapitány.
Nehogy neki vidd a hajó!
Minden rendben lesz, uram.
Fordulj egy kicsit szélirány!
Igenis!
Ez a hajó ütközött.
Csoda, hogy nem süllyedt el azonnal.
A legénységet talán felvette az a másik hajó.
Reméljük. De az is lehet, hogy csónakjaikon próbáltak menekülni, a másik hajó pedig gyorsan odébb állt.
Úgy látom, nincs a hajón egyetlen csónak sem.
Itt csak a halálba evezhettek. Nagyon messze van minden szárazföld.
Nem lehet, hogy mégis maradt valaki a roncson.
Nem hiszem. Látná a közeledésünket, és valami jelt adna. De nincs semmi jel.
Figyelj, Csordik! Kucsolgatás!
Á, ugyan. Csönd. Igaza van.
Mentsük meg, mama!
Ez hol kapitányon múlik, kisfiam?
Kapitány, nagyon szépen kérem.
Jó.
Ahogy, dobjátok vízre a kis csónakot.
Igenis.
Talán mégis vannak emberek a hajón.
Hadd menjek én is, kapitányom.
Menj, Dick.
Köszönöm.
Teljesen meg van bolondulva ez az állat. Miért nem maradt a roncson? Nem bírja kivárni, amíg odaérünk.
Szomjas lehet. Önts abba a lábosba vizet, Dick. Na, gyere! Gyere! Nesze, így áll.
Jó ideje nem ihatott.
Forduljatok balra. Ott fel tudunk kapaszkodni a fedélzetre.
Gyere, Dick! Te! A kutya is jönni akar.
Hadd jöjjön.
Hova rohan? Utána!
Mi az? Dick.
Halott négerek.
Szegények. Ez él. Talán a többi is.
Víz kell nekik.
Emeld meg a fejét.
Dick! Találtatok valakit? Öt négert! Haldokolnak! Hozzátok őket a hajóra! Igen!
Húzzátok! Óvatosan!
Ő az utolsó.
És most a kutyát? Jó, jól van. Rögtön a hajó veszek.
Egoro, segíts te is.
Nem, nekem a konyhám van dolgom, kapitány úr.
Azt csináld, amit mondok.
Igenis.
Fogják le!
Csak nem veszett.
Nem,
fogják meg a kutyát, emberek. Egoro.
Ismered ezt a kutyát?
Ezt le kell lőni. Ez a dög megveszett.
Na, eredj!
Kapitány. Tessék, barátom.
Itt vagyok.
Jól érzi már magát?
Igen, uram.
Összeütközött a hajójuk egy másik hajóval?
10 napja. Éjszaka volt. Mindenki aludt.
És mi lett a legénységgel?
Amikor mi feljutottunk a fedélzetre, már nem voltak ott.
Átmentek a másik hajóra?
Gondolom, uram.
Honnan jött a hajójuk?
Melbourneből.
Maguk akkor nem rabszolgák.
Mi Pennsylvania állam szabad polgárai vagyunk. Az én nevem Tom. Ő Bet a fiam. A társaink meg Herkules, Austin és Acton.
Érezzék magukat szabadnak és vendégnek a Pilgrim fedélzetén.
Köszönöm, uram. Valamennyiük nevében.
A kutyáról tudnak valamit?
Dingo a neve. 2 évvel ezelőtt került a hajóra. Akkor Nyugat-Afrika partjainál a Kongó torkolata körül csavargott. Már félholt volt, amikor az egyik matróz rátalált és a hajóra vitte. Dingo, gyere ide. Nézze, kapitány úr. A nyakörvébe 2 betű van vésve. Ez talán az egykori gazdája nevének a kezdőbetűi.
Negoro, gyere ki!
Fogják meg ezt a dögöt!
Nem találod különösnek, hogy ennyire haragszik rád ez az állat?
Kapitány, itt tőlem önnyen! Én szakács vagyok.
A rejtvényekhez nem értek.
Akkor menj a konyhába.
Jogalom, Dimbo.
Benedek bácsi, nem fáraszt nagyon az utazás?
Maradjon be.
Mit keres a pad alatt, Benedek?
Jaj, kapitány! Maga állandóan útban van.
Hát én csak azt kérdeztem.
Kérdeztem! Közben pedig bebújt a résbe az a rovar.
Itt a tenger közepén nem nagyon talál rovarokat.
Nem a tenger közepén keresem, hanem a hajón. És egyáltalán nem volna olyan lehetetlen, ha maga nem takarítatna örökké.
A hajó fenéken talán van néhány kövérre hízott svábbogár.
Végre, végre egy jó ötlet. Én már egy svábbogárral is beérem, csak rovart lássak.
Írj le a szenvedélyét, Benedek úr.
Ez nem szenvedély, kapitány úr. Én tudós vagyok. Entomológus, és ez kötelez?
Dingo, gyere ide, Dingo!
Jaj, még ez a kutya is!
Hát mi baja van vele?
Alaposan átvizsgáltam. Hát, ha valami ismeretlen bolhafajtát találok benne. De nincs ebbe semmi. A nagy tudóst, Sir John Franklin egy szép napon egy kétszárnyú szörnyen megcsípte. A tudós nem csapta agyon támadóját, csak óvatosan elhessentette, mondván, menjen kérem, a világ elég nagy mindkettőnk számára. Olyan szép példány volt, hogy nem tegezte le.
Én nem szoktam ilyen megértő lenni.
Dick, belőled sose lesz nagy tudós.
Lehet, de ha egy kétszárnyú megcsíp, rögtön agyon csapom.
Dick! Mutassuk meg nekik, mit tud Dingo.
Na, mit tud?
Az előbb azokkal a fakockákkal tanítottam Jacket olvasni, amelyek oldalára betűk vannak festve. Jack, szór csak szét a kockákat. És most figyeljenek. Dingo.
Kiválasztotta az S és a V betűs kockát. Dingo, ez nem semmi.
Bámulatos.
Talán ez a két betű emlékezteti valamire.
Igen, a nyakörvébe írt betűkre. Talán a gazdájára.
Nekem valami eszembe jutott. Két éve egy francia utazó afrikai kutató útra indult. Tábora a Kongó torkolatánál volt. Ott, ahol a kutyát megtalálták. Ezt a francia utazót Samuel Vernonnak hívták.
És mi lett vele?
Eltűnt. Talán a benszülöttek fogságába került. Ha helyes a következtetésem, akkor Dingo a kutyája lehetett.
Ha nem, ez az egész olyan valószínűtlen.
Ha most Dingo beszélni tudna, elmondhatná, miért választotta ki éppen ezt a két betűt. És miért acsarog úgy a szakácsunkra?
Gyerek, te csak hagyd ki engem az ilyesmiből, jó?
Hát én csak...
Ne, te csak pofátlan vagy, ha nem tudnád.
Maga miért nincs a konyhában?
Én csak egy pillantást vetettem a csodakutyára.
Balra, Cet a láthatáron!
Cet?
Arra, kapitány úr!
Azt a mindenségét!
Valami baj van, kapitány?
Asszonyom, ön egy zsaberd bálnát lát, s abból is a világ egyik legszebb példányát.
Legalább 70 láb hosszú!
Csodálatos állat!
Jó néhány üres hordónkat megtölthetnénk a zsírjával.
Meg lehet!
És könnyű egy ilyet elejteni?
Az ilyen fajtának erős a farka. Veszélyes megközelíteni. De ha sikerül, megéri a fáradtságot.
Kapitány úr, egy ilyen példányt elszalasztani?
Nem, kevesen vagyunk, és hiányoznak a vadász.
Senki nem vett úgy szigonyt, mint a kapitány úr.
Elegen vagyunk, kapitány úr. Menjünk neki.
Hát erre csak Mrs. Weldon adhat engedélyt.
Ez csak ön döntheti el.
Dick, gyere ide, kedves fiam.
Igenis, kapitány úr.
Tudom, hogy megbízható, talpra esett fiú vagy. Ha úgy döntök, hogy a legénységgel deregébe szállok, és megpróbálom elejteni a bálnát, vállalod a hajó irányítását, amíg távol vagyok?
Igenis, kapitány úr.
Asszonyom.
Igen?
Dickben úgy bízom, mint egy igazi kapitányban. Mi pedig a szokásosnál is óvatosabbak leszünk. Kerüljük a legkisebb kockázatot is.
Cselekedjék belátása szerint.
Tehát önök, Dick, Negoro és az öt néger a hajó marad, mi pedig csónakban ülünk. Rendben van, emberek?
Hurrá!
Öten vagyunk, de elegen leszünk.
engedjétek vízre a csónakot, és tegyetek meg minden előkészületet.
Igen. Ügyelj mindenre. Ha mégis utánunk kellene indítanod a hajót, mert mi talán túlságosan messzire kerülnek. Tom és a többiek segítenek neked.
Igen.
Egyet ígéri meg. Ha mégis történne valami, nem szállsz csónakba, a hajón maradsz.
Megígérem, kapitány.
Ha mégis úgy adódna, hogy a Pilgrimnek fel kell szednie bennünket, akkor a lapátra kötött kendővel jelt adunk.
Igen. Egy perce sem veszítem szem elől a deregét.
Csak hidegvér és bátorság. Most egyszerre másodkapitány lettél. Légy büszke rá. A te korodban még soha senki nem érte el ezt a rangot. Induljunk.
Sok szerencsét.
Köszönöm, asszonyom. Nem búcsúzom, mert 2-3 óra múlva itt vagyunk.
Ha ilyen hatalmas emlősök hátán, olykor egészen különös rovarok lehetnek.
Bízom benne, Benedek úr. Indulás!
Másodkapitány úr, nincs valamire szüksége?
Az evéssel megvárjuk a kapitányt és a legénységet.
Minden úgy lesz, ahogy a másodkapitány úr parancsol.
Fölösleges ennyire alázatosnak lenni.
Menjen nyugodtan a konyhába.
Ó, asszonyom, én nyugodt vagyok, én csak főzök. A veszélyes kalandra a hajó parancsnoka vállalkozott, hogy az Isten segítse.
Herkules.
Igen, Dick úr.
Megbízlak. Tartsd nyitva a szemed, és figyeld ezt a negorót.
Bízz csak rám.
Ügyelni kell a kormányzással, Howick.
Ügyelek.
A fő, hogy meglepessük az állatot.
Valahogy túl nyugodtan viselkedik.
Elizabálta magát és pihen, alszik. Fiúk, minél kisebb zaj csapjatok a lapátokkal. Most jól csináljátok. Lassítsatok, fiúk.
Mintha megneszelt volna valamit a dög.
Nem csak moccant. A kötéltekercsek rendben?
Rendben, kapitány úr.
Készen vagytok, fiúk?
Készen.
Közelíts.
Különös ez a mozdulatlanság. Ez az állat nem alszik, kapitány úr.
Az a fontos, hogy az első szigony döfésem halálos legyen. Akkor most támadás.
Most vess a szigonyt, kapitány!
Talált! Most gyorsan hátra!
Atya úristen!
Nőstény bálna! Éppen szoptatott!
Lemerül! Úszni kezd!
Kötelet neki gyorsan!
Ha úgy, tartsd erősen a kormányt!
Micsoda őrült erő van benne?
Már az ötödik kötéltekercset viszi!
Az ördög be egyre mélyebbre úszik, megzabálja az összes kötelünket.
Jó messze visz bennünket a Pilgrimtől.
Fiúk, eddig semmi vész. Rövidesen fel kell jönnie a felszínre, hogy levegőt vegyen.
Hát nem hal ez, éppen úgy tüdővel lélegzik, mint te vagy én.
5 tengeri mérföldre lehetünk a Pilgrimtől.
Howick, adj jelt, hogy induljanak utánunk.
Ha meglátjuk.
Mondják a vitorlákat.
Ügyes gyerek ez a Dick.
Jön fel a cet!
A közelébe megyünk, és egyszerre több szigonyt kivetünk. Fiúk, egyetlen döfés se hiába.
Célozottak.
Jól. Készen vagyunk, Aulik?
Készen. Kapitány úr, egy dolog nem tetszik nekem.
Figyelj, az Isten megáldjon.
Olyan fürge volt a menekülésben, és most ilyen csendes lett.
Nekem is gyanús, Aulik. Gyanús és óriási, ekkora cetet még sosem láttam.
Ne bízzunk benne.
De azért menjünk csak előre.
Teljesen a felszínen van. Újra lemerül vajon?
Valahhoz tért. Támadni készül. Kormányoz, Howick. Kormányoz.
Azt csinálom.
Jön. Bele a szigmunk.
Teli lett a csónak vízzel.
Már érted gyorsan, mert elsüllyedünk.
Újra támad.
Vigyázz, Howick. Végünk van.
Feszítsétek ki az összes vitorlát! Gyorsan! Herkules! Gyorsan! Talán ki tudjuk még menteni őket!
Mi lesz most, Dick?
Felborult a csónak. Negyed óra múlva ott leszünk és felszedjük őket.
Mama, én félek!
Félsz? Amikor én itt vagyok?
Ugye még nem lesz baj!
Nem, Jack. Tartjuk az irányt. Rövidesen velünk lesztek.
Imádkozom, hogy úgy legyen.
Azt hiszem, más nem is tehetünk értük. Láttam én már ilyen esetet. Senki sem maradt életben. A feldődött bálna egyetlen farokcsapással megölte valamennyit.
Menjen innen, ne goló!
Parancsára, Dick másodkapitány úr.
Közeledünk! Herkules!
Igenis?
Engedjetek vízre egy csónakot! Gyorsan! Ketten mellénk! Indulás! Herkules!
Igenis?
Te a hajón maradsz, és ahogy megbeszéltük.
Értettem, Dick úr.
Mi történt?
Emeljétek be a csónakot!
Asszonyom, valamennyien meghaltak.
Jó. És most mi lesz?
Egy kicsit könnyelmű volt a derékkapitány, nem de?
Maga már megint itt van. Mit akar?
Nem magával semmit. Úr kapitánnyal szeretnék néhány szót váltani. Vagy ha ő még a vízben van, akkor halvik vitorlamesterrel.
De hiszen tudja, mi történt velük.
Akkor parancsnok nélkül maradt a hajó?
Van parancsnoka. Tudja jól, hogy engem tett meg a kapitány a hajó parancsnokává.
Magát, aki csak 15 esztendős.
Igen.
Ez aztán előmenetel. Hajósinasból egyből kapitány.
Figyelmeztetem, itt csak szent kapitány van. És mindenkinek ehhez kell tartania magát.
És aki erről esetleg megfeledkezne, azt majd én emlékeztetem. Szent kapitány.
Menjen mindenki a helyére!
Igen.
Köszönjük neked, Dick, hogy vállalod ezt a nagy feladatot. Hull kapitányt nem kelthetjük életre. A hajó sorsa a miénkkel együtt most a te kezedben van. Ugye sikerül partra vinned?
Igen. Mindent elkövetek, asszonyom, hogy így legyen.
Azt hiszem, az öreg Tomra, a fiára és a többiekre számíthatsz.
Igen. Én is azt hiszem.
Dick, tudod egyáltalán, hol vagyunk?
Ezt nem nehéz tudnom. Hiszen tegnap este Hull kapitány megjelölte a térképen.
És meg is tudott tartani a helyes irányt?
Azt hiszem, igen. A hajó orrát állandóan az amerikai szárazföld felé kell fordítani. Ez keleti irányban van.
Most nem az a fontos, hogy San Franciscóba érjünk, csak az a fontos, hogy elérjük valahol az amerikai partokat.
Az amerikai partok mélyen délre nyúlnak le. Lehetetlen elkerülnünk őket.
Örülök, hogy bizakodsz.
Biztos vagyok a dolgomban. De rövidesen olyan útvonalhoz érünk, ahol biztosan találkozunk kereskedelmi hajókkal. És ha szükséges, segítséget kérünk. Érzi, asszonyom? Hogyan erősödik az északi szél? Jaj, bárcsak így tartana. Akkor felgyorsul a hajó. Ha így lesz, kibontjuk az összes vitorlát, és 8-10 nap múlva partot ér.
A 15 éves kapitány. Verna Gyula regényét Passuth László fordítása alapján rádióra alkalmazta Asperján György. Az első rész hangzott el. Szereplők: Dick, Lesznek Tibor, Mrs. Weldon, Mór Marianna, Negoró, Dózsa László. A többi szerepben Barát Attila, Dominus Ákos, Huszár László, Kisfalusi Bálint, Lukácsi József, Simon György, Somodi Kálmán, Varga Károly, Velencei István. Rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1989-ben készült.
A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Thank you. néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban. 2 óra